Üdvözöljük hallgatóinkat, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
A szerkesztő Sugár Ági, a felvételt Bulger Lala készíti, és ez persze a Szószátyár műsora. Ma is hallgatói kérdésekkel fogunk foglalkozni, nincsen speciális témánk. A múltkori adáshoz nem kaptunk még eddig hozzászólást, de majd lehet, hogy még fogunk.
Tessenek igyekezni.
Én nekem eszembe jutott, még utána jártam egy kicsit az olt igének, olt-oltogat igének. Azt mondtam a múltkori adásban, hogy ezt közösségenként is más-más értelemben használják.
Mondjál például.
Megkérdeztem az egyik fiacskámat, hogy ők hogy használják, illetve
fiacskád
milyen értelemben.
Fiacskád hány éves?
Na jó, hát már annyira nem fiatal, mert 30, de...
Igen.
De még emlékszik a... Ugye ez nem mostani szleng, vagy igazából nem mostani szleng, nem a mostani fiatalság. Nem tudom, hogy most mennyire használják, de az ő, a gyerekeim fiatalkora, tehát az mondom, ilyen 10-15 évvel ezelőtt. Ő abban az értelemben is használta, vagy az ő környezetében abban az értelemben is használták, amikor valaki túl hevesen reagál valamire, és le kell oltani, tehát valószínűleg ez az eredeti értelme,
igen,
különben
igen,
innen
igen.
Terjedhetett aztán tovább, és
igen,
változtatott
igen.
Meg,
le
változtatott
kell hűteni,
meg. Ugye, így van, igen. Így van. És akkor, ha valakit leoltasz, az gyakorlatilag eredetileg csak azt jelentette, hogy valamilyen módon lehűtöd, utána pedig átment abba a jelentésbe, hogy hideg zuhanyszerűen hűtöd le, tehát, hogy valahogy nagyon durván leinted, lehúrogod, és innen ment aztán tovább, különböző más jelentéseket is összeszedett.
Igen.
És a legutóbb Hanvai Kornélnak egy kérdésével is foglalkoztunk, műveltségi szavaknak az megváltozott használata, most finoman fejezem ki magam, megváltozott használata. Amelyek eredetileg tévesek, és utána annyira elterjedhetnek, hogy már nem is nevezhetjük tévesnek.
Igen. Ez a nyelvészt mindig érdekli, de tényleg olyan, mint hogy amikor először valaki rövid nadrágba ment az operába egyedül, akkor ez téves volt, és egy öltözködési hibát követett el. Ma már nyári estén számosan vannak rövid nadrágba az operába, tehát már nem lehet tévesnek nevezni.
Igen, és tegyük hozzá, hogyha például a szótörténeti tanulmányokat nézzük, vagy az etimológiai szótárat nézzük, akkor nagyon sok szótörténeténél belép egy ilyen mozzanat, hogy átvettünk egy szót egy idegen nyelvből, eredetileg hasonló értelemben, mint ahogy ott használták, és utána teljes félreértések során ment keresztül, és ma már egész másképpen használjuk.
Igen.
És ugye, ha eltelik egy bizonyos idő, akkor már nem mondhatjuk azt, hogy ez téves.
Ilyen volt a szemem láttára, vagy hát a szemünk láttára a szanál szónak a sorsa. Ugye az eredeti jelentése a latinból gyógyít. Ugye sanus, egészséges, sanare, hát egészségessé tenni, meggyógyítani. Innen van például a szanatórium szó, ugye olyan intézmény, ahol az embereket egészségessé teszik. Na most a városépítők, várostervezők, urbanisták kezdték használni arra, hogy egy városnegyedet, ha nagyon leromlott, elszegényedett, elromosodott, elpiszkolódott, akkor a szanálni kell, tehát esetleg a menthetetlen házakat lebontani, az utcákat szélesíteni, parkosítani, és így tovább. Ez azonban sokszor azzal járt, hogy az ott lakókat ugye ki kellett költöztetni. Akik ezt a szót, hogy szanál, hát úgy érezték, hogy ez egy finomkodó kifejezés arra, hogy lebontják az ő házukat, tehát szanálták a házunkat, sajnos, mondták, sőt, mint kiderült, aztán ugye őket kiköltöztették, hát gyakran a szívüknek kevésbé kellemes lakótelepi panelházakba, ahova lehet, hogy a nap besütött, de hát az nem az ő kedves környékük volt, és ezért azt mondták, hogy sajnos szanáltak minket. És ez azt jelentette, hogy kényszer kiköltöztetés áldozataivá váltak. Ez nagyon furcsán, ugye szinte az ellenkezőjére fordult, mert hát mint egy támadást érezték, ami valóban sokszor az ő lelki békéjüket, lelki egészségüket veszélyeztette. Na most a rendszerváltáskor hirtelen azonban újra felé lett a bankvilág, és hát a közgazdasági szakemberek, akik művelt emberek voltak, ismerték a nyugati nyelvekben változatlanul élő szót, és azt mondták, hogy szanálták a bankot. És sokan úgy értették, hogy felszámolták a bankot, mint ahogy egy régi házat szanálták. De hát erre nem nagyon lehetett mit mondani, mert ha egyszer ez a ugye világos, a módosult jelentés azt jelentette, hogy megszüntett, tönkremegy, bezár, lebont, a régi jelentés, ami egyszer csak felé lett, és nevezhetjük új jelentésnek, régi új jelentésnek, azt jelentette, hogy talpra állít. Tehát két ellenkező értelemben használták. Lehet, hogy ma már a házak lebontására nem használják, és hát jó, a bankvilág persze az meg nem egy elterjedt és mindenki által használt kifejezés.
Igen. Igen, de még ennél korábbi, tehát ennél korábbi példák is vannak erre, tehát vannak olyanok, amik nagyon régi átvételek, nagyon megváltozott az értelmük azóta.
Hát jó, nóta például, ugye ma egy dalra igen. mondjuk, holott latinul az csak azt jelenti, hogy jegyzett, lejegyzett dolog.
Aha.
Hát igen, notare. Lejegyezni.
Ja, én azt hittem, hogy ez a hangjegy, a nóta, mint hangjegy. De hát mindegy.
Nem.
A lényeg az, hogy minél régebbi egy ilyen félreértés, annál kevésbé érezzük félreértésnek vagy műveletlenségnek, és tulajdonképpen amin az emberek fönnakadnak, azok általában csak azok, amik vagy a számukra újak, vagy általában újak.
Igen, igen.
És az, hogy a lamentál például egyre inkább arra használatos, hogy morfondírozik, vívódik,
mérlegel,
az sokaknak újnak hangzik, új félreértésnek hangzik, és ezért megbotránkoztatja őket, mert ugye szó szerint eredetileg azt jelenti, hogy siránkozik.
Igen.
Mások pedig már megszokták, mert azért ez már elég régóta használatos ebben az értelemben.
Igen,
nincs
hát
ezzel mit tenni.
Valóban igen. Nehéz. Én is felsziszenek, ha valaki azt mondja arra, hogy fordítva ellenkezőleg, a latin kifejezést úgy mondja, hogy vica versa, hiszen az vice versa latinul, ugye azt jelenti, hogy fordított irányban, vagy fordított értelemben, vice versa, és nem csak az a bajom, hogy egy hangot félrehal valaki, mert jó, hát Istenem, hanem az is a bajom, hogy akkor vica versa kéne, hogy legyen, hiszen a latinban nincsen ca hangkapcsolat, hiszen a C, A előtt kemény marad, és K marad. Tehát akkor vica versának kellene lenni, vagyis én nem csak azon morgok, hogy nem tudja, hogy hogy van, hanem hogy a latin grammatikáról fogalma sincs.
Igen, ez egy kicsit más, mert itt nem az értelmét értette félre.
Igazad van, nem. Igen, nem, igen. Nem.
És Hamvai Kornél kérdésében volt még egy másik fajta, másik típusú kérdés is, amit azért nem vettünk bele, mert az tényleg egy kicsit más történet. Azt mondja, még csodálatosabb, hogy ez műfordítóktól meg újságíróktól jön, akiknek legelső dolgok van, hogy értsék a szavakat, és hoz egy példát arra, hogy azt mondják, hogy halálsor. És ez szerintem egész más példa, mint a lamentál, meg a lakonikus nyugalom
mi
esete.
Mi az a halálsor?
Hát a halálsort ma már nagyon sok helyen használják. Ez a börtönnek az a része, ahol a halálra ítéltek vannak, és amit Magyarországon hagyományosan síralomháznak neveznek.
Akkor is, ha nem egy ház, hanem igen. csak egy helyiség a börtönben,
persze,
ugye?
Persze.
Igen. Hát és ez nekem, én tudok angolul, elterjed. És nekem annyira hasonlít az a gyanú, ugye, angolul death row.
Pontosan.
Vagyis hát igen, mint akik sorba állnak tulajdonképpen azért, hogy az akasztófára kerüljenek, és valószínűleg hát egy műfordítói igénytelenség vagy ügyetlenség, nem? Hát meglátja, tud angolul, death az halál, row, R-O-W, ugye az sor, hát akkor gondolja death row, hát akkor az halálsor.
Hát nagyon elítélően fogalmaztál most ezzel az igénytelenséggel. Lehet, hogy tényleg abból ered, hogy aki először fordította ezt, vagy azok az elsők, akik ezt fordították, tényleg nem ismerték a síralomház szót, vagy nem ugrott be neki. De ezt a jelenséget, amit tükörfordításnak neveznek igen, a nyelvészek, igen. azért ez számtalan esetben előfordul, és nem feltétlenül negatív dolog.
Hát,
az, hogy most egy létező magyar szóra alkottak meg egy tükörfordítást, az a furcsa benne, mert egyébként a tükörfordítás, mint szóalkotási módszer, az egy teljesen legitim és szokásos módszer.
Ebben igazad van.
Csak itt ugye az a furcsa, hogy már volt erre magyar szó, és ennek ellenére tükörfordítással egy másikat alkottak
hát
meg.
Igen.
De hát azért én ezzel elnézőbb vagyok, hát miért is ne végső soron?
Hát, hogy a sportoláskor gyakran kialakul az atléta láb, írja a tájékoztató, amely ellen hintőporral vagy kenőcsel lehet védekezni. Na most az atléta láb, az nem az atlétának a lába, hanem a lábgombásodást jelenti. Angolul valamiért, nagyon finoman és szépen, de teljesen standard módon így hívják. Athlete's foot, vagyis atlétának a lába, atléta láb. De angolul nincs más szó a lábgombásodásra, mint athlete's foot, az van ráírva hintőporra is. Athlete's foot powder. Na most hát, aki ezt lefordította, én láttam ezt szövegbe leírva, hogy az atléta láb ellen védekezünk. Hát ezt nem tudom, hogy nem ugrod, nem, vagy nem tudta, hogy micsoda. Azt gondolta a fordító, hogy őt nem azért fizetik, hogy megértse a szöveget, hanem azért, hogy lefordítsa.
De Ádám, ez nem olyan egy kicsit, mint a ilyen szempontból nem olyan egy kicsit, mint a lamentálás, hogyha ezt azért elég gyakran fogják használni, és elterjed, akkor utána már hiába panaszkodunk, hogy félreértésen alapul.
Sajnos neked igazad van.
A halálsort én már elég gyakran hallottam, és tulajdonképpen az is lehet, hogy a síralomházat régiesnek érzik, másrészt a halálsort szemléletesebbnek érzik azért, mert azért ezt általában egy épületen belül mondjuk egy folyosó,
igen,
és nem pedig
igen.
egy külön épület.
Igen.
Én el tudom igen. képzelni, hogy ez nem egyszerűen csak bunkóság, hanem valamilyen egy új fogalom.
Lehet, hogy az atléta lábnál is a finomkodás játszott szerepet, lehet, hogy az illető pontosan tudta, hogy ez lábgombásodás, csak az olyan csúnyán és gusztustalanul hangzik, és nem akarta ezt a szót leírni, és gondolta, hogy hát ha angolul finomkodnak, akkor magyarul is ő finomkodik, csak angolul nem számít finomkodásnak, mert nincs más kifejezésre.
Értem, én értem. Igen, hát a műsorunkban ez egy állandó visszatérő és megoldhatatlan probléma, hogy mikortól gondoljuk azt, hogy ez már rendben van, mert már annyira megszokott, és nem lehet ezt a határt pontosan meghúzni.
Nem.
A hallgatóink pedig nagyon érzékenyek, és nem csak a hallgatóink, gondolom mindenki, nagyon érzékeny arra, hogyha megjelenik egy újdonság, akkor hát azt furcsának érzi.
Igen. Mások viszont fordítva érzékenyek, hogy most mi baj van azzal, hogy ő rövidnadrágban van az operában, miért ne lehetne abban menni, és ő neki ne prédikáljanak arról, hogy mi a tisztességes.
Nagyon függ attól is, hogy hol jelenik meg. Tehát ez a halálsor például tipikusan filmek szinkronjában jelenik meg, igen. ahol mindannyian tudjuk, hogy eléggé kell figyelni, mert nagyon sok félrefordítás meg butaság van benne, és ettől az ember eleve kicsit rossz indulattal közelíti
igen,
meg.
Igen.
Vagy például ez ilyen a reklámoknak a világa, tehát ha valami reklámban jelenik meg először, és ott halljuk először,
atléta
akkor automatikusan van igen. bennünk egy ilyen ellené. Hát a hallgatóink szintén szóvá tették az emésztési egészségünket, amely tényleg borzasztó hangzik. Ez is egy ilyen finomkodó meghatározás, gondolom arra, hogy rendben van a széklete valakinek, vagy nem tudom.
Jó.
És igen. akkor úgy reklámoznak egy joghurtot, hogy az támogatja az emésztési egészséget.
Aj, de jó, támogatja az
már a támogat igen, is igen, egy igen, nagyon
igen,
szép
igen,
szó
igen.
ebben.
Igen.
És hát rettentő hülyén hangzik, és mondom, mivel ráadásul ebben a reklámközegben jelenik meg, ez külön irritálja az embereket. A reklámok finomkodásairól egyébként külön műsort lehetne tartani szerintem, mert hát elképesztő kifejezéseket találnak ki arra, hogy ne kelljen bizonyos dolgokat kimondani a reklámokban.
Igen.
Jó, menjünk tovább szerintem.
Mit mond K. Gyuri?
Azt mondja, a minap Scrabble játékot játszottunk, a partnereim ledorongoltak, mert le akartam tenni a fővök szót.
Tehát én egy forró üstben fővök.
Így van. Egyébként nem, sokféleképpen játsszák ezt a Scrabble nevű játékot, ahol ugye betűkből kell kirakni értelmes szavakat, és az előzőleg lerakott betűk vagy szavakhoz kell kapcsolódni. Ugye vízszintesen van az egyik, akkor függőlegesen mellé lehet rakni.
És minden betű különböző pontokat ér.
És nagyon sokan játsszák úgy, hogy egyáltalán nem lehet ragozott szavakat, tehát ilyet, mint a fővök, egyáltalán nem is lehet, hanem csak olyat, ami szócikként szerepel,
igen,
tehát tőszó alakban, igen. vagy egyes szám harmadik szemében.
Hát igen, mert a magyarban különben olcsóvá válik. Nem?
De
hát...
úgy látszik, hogy ők ezek szerint ilyen szabályokkal játszották, hogy ez is lehetséges lett volna. Tehát nem az volt a baj ebben, ahogy itt a leírásból értem, hogy ő egy ragozott szót akart kitenni, hanem hogy miért pont így ragozta, ez volt a probléma. Ráadásul a helyesírás.mta.hu címen, megint megjegyzem, hogy ezt mi is ajánlatni szoktuk,
igen,
ezt a
honlapot.
Tehát Kágyuri írja, ráadásul a helyesírás.mta.hu címen is azt találtuk, vitás esetben főként ezt szoktuk használni, hogy a fővök nem jó.
Érdekes.
És egyébként ugyanerről érdekes a kérdésről Véner András hallgatunk is, hát nem beszéltek össze, de ugyanez a kérdés, vagy hasonló kérdés. Az ország különböző részeiről származó két ismerősöm kapott össze azon, hogy vajon a kávé fő vagy föl. Magam nem tudtam eldönteni, melyik félhez csatlakozzam véleményemmel. Próbáltam hasonló kétbetűs visszaható igét találni az összehasonlítás kedvéért, de nem jutott eszembe semmi. Van erre szabály, gyorsan megegyezzük, hogy nem az a számít, hogy két betűse, hanem az, hogy óőre végződik, ugye itt az okozza a problémát,
és
nem visszaható
nem
ige.
Nem visszaható ige.
Ugye
de...
visszaható ige az az, hogy én magam vagyok a tárgya,
fésül,
annak, aminek az
ködöm,
alanya.
Igen.
A jó. Fő az egyszerűen csak egy nem cselekvést kifejező ige, az alany az nem a cselekvője, hanem aki...
Hát igen, a hivatalos neve mediális ige, és gondolom erre gondolt olvasunk. De ettől még a kérdése valós és érdekes.
Na visszatérek akkor Kád Gyuri kérdésére, mert ő folytatja ezzel, ugye ő volt az, aki a fővöket akarta a Scrabble játékban lerakni.
De mit mond a...
Azt mondja, valami módon ezután rátaláltam Kálmán László cikkére, most pirulok, csak ezt nem látja a rádióhallgató.
A kiváló nyelvész, igen.
Melyben bizonyos Norbi kérdésére válaszol, ez ugye a nyelvés tudomány ismeretterjesztő portálon volt, Norbi kérdésére válaszol, nem határozottan, de mintha a főlök mellett tenné le a garast, legalább annyira megokoltan, magam a fővök és a fövök egyenrangúsága mellett lennék, ugye? Tehát a fővöknél még az is kérdés, hogy esetleg nem rövid ővel van-e fövök.
Fövök de... olyan nincs.
Igen, de van olyan, hogy lövök, ugye? Tehát,
sajnálom, amit igen. Én nem használok, az nincs. Hát most mit mondjak?
A főlök melletti érveiben két hibát találtam. Most arról beszél, hogy én hogyan érveltem a főlök mellett, de ezt szerintem most egy picit tegyük félre.
Igen.
Mert egyébként... ha most így, mint megszólított, megvédhetem magam, én nem tettem le a garast a főlök mellett, én csak tárgyilagosan elmondtam, hogy milyen alakokkal találkoztunk, vagy lehet találkozni
soroljuk,
a fő esetében.
Soroljuk fel akkor egy pillanatra, hogy miről beszélünk. Van az az ige, hogy fő,
igen,
amely szokatlanul rövid valóban, és ezért, mint oly sokszor máskor, a nyelv analógiával egy kicsit kiterjeszti
de
a dolgot.
De várjál, nem az a baj, hogy rövid, hanem hogy őre végződik, amiből nagyon kevés van a magyar igék között. Jó, ezek rövidek is, de nem a rövidségükkel van a probléma,
igen,
hanem csak 4-5 olyan magyar ige van, ami őre végződik. Ugye ró,
igen, nő,
nő, fő,
igen. Sző. Jó, valóban nem a rövidség az érdekes, hanem hogy magánhangzóra végződik. Na, ez nagyon szokatlan, mert a magyarban általában 99,9%-ban nincsenek magánhangzóra végződő igetövek. Vagyis ez egy nagyon súlyosan kis és szokatlan,
igen,
csoport. Mert még az olyan igetövek is, mint e, tehát táplálkozni, enni, ettem, eszik. Ott is bejön még egy esz azért, hogy igenis más alangzóra végződjön, vagy az i, ugye folyadékot veszek magamhoz, ősi tő, az is ugye inni, ittam, iszik, tehát valahogy mindig a nyelv kisegíti egy más alangzóval. A fő és a nő esetében ez nem így van, és
hát
ezért...
Tulajdonképpen így van, mert a nőnél ugye ott a különböző alakjai vannak, mint a növök, növünk. Tehát ott is berakunk, ugye, ugyanúgy, hogy a főneveknél, ami óőre végződik, és abból sokkal több van, ott általában egy v szokott bekerülni.
Lólovak.
Így van, pontosan. És ezt az igékkel is meg lehet csinálni, igen, a nő-növök.
Nagyon ritka és furcsa. Tehát azt akarom csak mondani, hogy nekem természetes, a beszédben legalábbis, hogy a nő és a fő, ez a kettő, amit használok valójában, ellel hozzáteszem az ellet, és ezért egy szokásos ige lesz belőle, mint a hegedű hegedül, ugye rengeteg ige van, szó szól, és így tovább, tehát én azt mondom, hogy nől, ott nől valami gyom a kertbe, azt ki kéne húzni, és föl az ebéd, és
mindjárt. Én ezt nem nagyon használom, de semmi bajom azokkal, igen, akik használják. Egy dolog tartozik még ehhez szorosan hozzá, hogy nőni mindenki tud és szokott, és azt akarom ezzel mondani, hogy sokféle szemében használjuk a nő igét. Igen. Tehát növünk, nőtök, és így tovább, ezek nem szokatlan alakok.
Igen.
Ezzel szemben főni, ugye csak harmadik személyi dolgokra szoktuk, hiszen magunk ritkán esünk áldozatul ennek, szerencsére.
Hát ha csak nem a saját levemben, mert azért azt szoktuk.
És olyankor jön elő ez a probléma, hogy akkor hogy is képezzem ezt az alakot. Tehát külön az a probléma, hogy ritkák a nem harmadik személyű alakok, és ezért bizonytalanok az emberek abban, hogy melyiket használják. Mert a, szerintem a nő esetében nem bizonytalanok. Hát én nekem az, hogy növök, az teljesen természetes. Nem bizonytalankodom.
Hát van,
hogy
növök vagy nőlök.
De nővök például
az nincsen.
Ugye, tehát
nincsen.
Itt elég biztosra megyünk. Igen. És a fő az azért is speciális, mert nem megyünk ilyen biztosra, mert nem szokásosak a többi személyi
alakok. De olyan, Laci, tényleg van olyan, hogy én fövök a saját levemben?
Azt hiszem, hogy nincs. Hogy kint, talán nem is mondtam, hogy ilyen létezik.
Én kint fövök a napon egész délelőtt.
Igen, na most a visszatérve az eredeti kérdésre, hogy a Scrabble játékban, ha úgy játsszák, hogy ragozott alakokat is lehet rakni, mi nem tudunk segíteni abban, hogy a fővök az helyes vagy nem helyes.
De őt nem azért hurrogták le a társai, mert hosszú ővel írta, nem azon
ment. Nem tudjuk, azt mondják csak, hogy nem hitték el neki, illetve, hogy az elles változat esetleg a főlök az jobb, de szerintem nem jobb, a K. Gyuri hallgatónk az a V-s változat mellett tesz. Nem, a rövidő az nem nagyon jön számításba. Érdekes egyébként, mert a főneveknél viszont ez a szokásos, ugye kő, kövek.
Így van, rövidül az igazad ő. Van, ló, lovak.
Tehát az lenne a logikus, de
igen. Sőt, hát lássuk be, a sző szövök.
Így van.
És
rovok. Így van.
Rovok, teljesen így van. De hát nagyon kevés ilyen ige van. Na igen.
Igen. Na most az elnek a megjelenése egyébként elég rejtélyes, és én abban a bizonyos cikkben, amit erről írtam, ott én megpróbáltam valami hipotéziseket felállítani, hogy miért jelenik meg az L, mert ugyanis történetileg ott nem nagyon lenne helye lönek.
Analógia.
És én azt találtam, hogy igen, több olyan ige van, ami hasonlóan rövid, hasonló jelentéskörbe tartozik, ilyenek a hűl például, dől,
igen.
Esetleg a sül.
Igen. Tényleg.
Amiknél és a másik tényleg lehetőség az, hogy sok olyan, vagy hát több olyan alak is van, ahol két T jön utána, és tehát főttök, jó, lőttök,
a saját
stb.
Levetekben, igen.
És ugye a magyarban gyakran előfordul az, hogy ilyenkor, amikor hosszú magánhangzó után hosszú máshangzó van, akkor utólag úgy értelmezik, hogy ott, vagy nem is kell, hogy hosszú másolatban, ilyen utólag úgy értelmezik, hogy ott egy L kimaradhatott, mert igen, nagyon gyakran kihagyjuk.
Mint az őtség.
Mint az őtségnél, de így keletkezett ugye a hold szó, igen, amiben igen, történetileg nem volt L, igen, hanem hód lett volna. De úgy. Tehát, hogy ugyanez lehet az is, hogy a főttökből valaki visszakövetkeztetett egy föl.
Ez a hangtani érv, tehát, hogy ugye belehallja, mintha egy elnémult
igen,
L lett
történetileg
volna.
Történetileg vannak ilyen jelenségek, például a fül, nagyon ritkán, ugye nem használjuk csak abban a mondásban, hogy nem füllik a foga hozzá.
Hát könnyen befüllik a szoba, én mondanék.
Vagy fülled, ugye?
Igen.
Igen.
Na nem, várjál, a befűlik az azt jelenti, hogy a télen is néhány óra alatt szobahőmérsékletre tesz szert.
Jó, tehát, hogy az L megjelenése az magyarázatra szorul, és nem tudunk válaszolni arra, hogy a főlök a jobb-e vagy a fővök.
Ha az MTA helyesírási tanácsadó programja a fövök alakot javasolja.
Ezt nem mondta a hallgatónk, csak azt, hogy a fővököt nem találta.
Értem.
Jó, szerintem tartsunk egy rövid szünetet, mert most már az első rész ideje lejár, de egy pár perc múlva visszatérünk. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
Üdvözöljük hallgatóinkat a rövid szünet után, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
És megint egy kérdést tulajdonképpen félbehagytunk. Ká Gyuri nevű hallgatónk azt kérdezte, hogy miért nem jó az, hogy fővök, a fő ige egyeszem első személyű alanyi ragozású alakjaként. Én nekem jól hangzik, annak ellenére, hogy tudom, hogy a többi ő végűnél ott rövid ő van, ugye? Jövök, lövök, és így tovább, de nekem szövök. Ott fővök. Szövök. A fővök ennek ellenére jól hangzik.
Nekem is. Nekem
és
is.
A szünetben megnéztem az mta.helyesírás.hu oldalt, hogy mit válaszol erre, és nem meglepett egy kicsit az eredmény, mert ott viszont kifejezetten a rövid magánhangzós változatot fogadják el, fövök.
Na hát.
Ne felejtsük el, hogy ott ugye egy program dolgozik a háttérben, egy robot, ahogy mondani szokás, és lehet, hogy ez nem volt így fölvéve önálló szóként, hanem ezt a, kiszámolta igen. Abból, hogy a többi hasonló
hát
ige,
hogy
is elkerül.
Ez egy rendhagyó ige, hát hiába.
És ezen kívül még a főlök alakot is elfogadta.
Nagyon helyes.
Ami egy nyelvváltozat, amit például én nem használok, de gyakran hallok.
Enyhe vulgarizmus talán, igen.
De elfogadja a helyesírási szótár, viszont a hosszú ősváltozatot nem fogadja el, pedig, ahogy ezt a hallgatók is írta, hogy a fővöket nem
pedig
fogadja.
Pedig az a legelterjedtebb és a legnormális.
Talábbis ez hangzik a legtermesztésebb.
Nekem is jó, meg... igen, fővök. Jó.
Hát ez van.
Igen.
Nem tudunk mit tenni ezzel. Az okairól pedig az előző részben beszéltünk, akkor folytassuk a hallgatói kérdésekkel igen. Szerintem. Ziegler Ádám egy érdekes kérdést tesz fel az angol nyelvvel kapcsolatos.
Igen.
Azt mondja, a valamilyen nemzethez, népcsoporthoz, valláshoz való tartozást angolul tipikusan vagy egy n végződéssel képzik, mint Canadian, Moravian, Indian, Christian, és így tovább, Hungarian.
Tehát a n leírva, ugye? Igen.
Vagy az is végződést használják. Swedish, Jewish, Kurdish, English, stb. Igen. Létezik mindenféle kivétel, de ami nekem különösen fura ezek közül, az az Israeli alak, hogyha jól mondom.
Igen.
Nem tudom, hogy a hangsúly hol van.
Israeli.
Israeli, tehát nem rakják a végére.
Igen.
Ami vagyis... nem illik ezekbe a sémákba, és ráadásul olyan, mintha magyarul ragoznák, tehát, nem ragoznák, bocsánat, képezni.
Izraeli, ugye, állampolgár, igen. Vagy ilyesmi, igen, igen.
Nem ragozás, hanem képzés, de amúgy igen. Igen. Gondolom semmi köze a magyar nyelvhez a dolognak, de kíváncsi lennék ennek a rendhagyó alaknak a hátterére, hát olvasunk, fején találta a szöget, tényleg semmi köze nincs a magyarhoz.
Valóban.
Igen, de az, hogy én rosszul hangsúlyoztam, az annak köszönhető, hogy ez az alak, ez egy eredeti héber végződésű
van,
alak, és van. Ott a végén van a hangsúly.
Így van. Igen, izraeli volna. Mondjuk meg, hogy a héber nyelvben és a velerokon arab nyelvben is ez az i, ez egy melléknévképző, ami széles körben elterjedt, és az angolok érdekes volna, mivel ők a Közel-Keletet jól ismerték, ugye ott érdekeltségeik voltak, ugye gyarmatosítóként is, vagy hát legalábbis valamilyen módon belefolytak, ezért számos ilyen szót az angol nyelvbe ők bevettek, iraki például ugyanúgy. Tehát nem irakis, és nem irakian.
Sőt, nekem az agyalom, hogy nem csak a héberben és az arabban, hanem mint a törökben is lenne ilyen, mert például az ezerit is úgy így mondják, ami viszont ugye nem arab nyelvű, hanem
igazadan,
török nyelvű.
Igazadan, tehát azeri, ugye? Igen.
Meg talán a perzsában is van ilyen, nem?
Hát persze, hogy van perzsául, hát...
Farsi, ugye?
Farsi a neve perzsául annak, hogy perzsa, vagy a kurdokat úgy nevezik kurdi, nem őket, hanem hogy kurd valami melléknév, tehát igen, hogy igen. Kurd nyelven beszél, kurdi, hogyne, turki, török, és itt valóban ez a perzsában is így van, ami nem rokona ugye az arabnak, meg a hébernek.
Meg a töröknek
meg
sem.
A töröknek, de hát a magyarnak se, tehát az i, igen, az, igen. Hát Istenem, egy hang.
Hát mondjuk három ilyen alapmagánhangzót szoktunk megkülönböztetni, az á, itt meg az út.
Igen.
Sok nyelven van még ó, meg e is, de Istenem, az á, i, meg az ú nagyon gyakori.
Igen, igen.
Az, hogy pont véletlenül igen. Egy magánhangzóhoz hasonlít igen. A végre, ez semmi, igen. Semmi következtetés, tehát ebből semmi nem következik.
Úgy van.
Tehát ez ilyen egyszerű, hogy átvesz, és az angol nagyon hajlamos arra egyébként. egyébként az angol nyelv hagyományosan hajlamos arra, hogy még végződéseket is hajlandó kölcsönözni.
Igaz.
Ugye hát tudjuk, igaz. Hogy a cherubim, ezek az angyalok, meg a szeráfim hagyományosan hát héber többes számot kap
hát
például.
Hát jó, azért az nagyon ilyen lelkészi nyelvhasználat volt.
Jó, Ádám, de ha összeadod azt a rengeteg, ugye a sokat vitatott média szó, ugye, ami egy latin többes szám, az a magyarban nem lehet nem többes számú, nem mondhatnánk azt, hogy azt írják a média, ez lehetetlen. Igen. Míg az angolban egy csomó ilyen ahol az arab, a görög latin többes szám, az tényleg többes számnak minősül. Igen. Tehát az angol engedékenyebb abban, hogy a többes számolaknak nem kell feltétlenül zöre végződnie, hanem idegen többes számokat is átvesz. És ugyanígy akkor... a mellékneveknél is.
Igen. Valóban így van. Igen.
Rengeteg ilyen van különben, hát az Izraelin kívül csomó ilyen van. Többes számol sokkal ritkább, mert most a Kerubimon és a Serafimon kívül nem nagyon emlékszem végülre.
Igen. Tehát valóban a közel-keleti neveket az angolok gyakran csak ezzel az ível veszik át. Köszönjük szépen. Most jön Hamvai Kornél. Azt mondja, hogy hát talán eredetileg drogos díler szleng az, hogy levajaz, tehát nyélbe üt egy üzletet. De ő úgy vesz észre, hogy már feljebb is működik, tehát semmi stikli, semmi korrupció, a dolog rendben megtörténik. Talán az ismeretség közre játszik, tehát, hogy a dolgot levajaztuk. Én is még úgy érezném, hogy e mögött valami, hát suskus van, korrupció, vagy hát rokonság, vagy ilyesmi. De ő azt mondja, hogy egy 28-32 közötti srác, akinek szerinte már ez az anyanyelve, ezt a jelentést gondolja egyedül, vagy elsősorban létezőnek. Tehát, hogy ő mondja ez a srác neki, hogy rendben levajasztuk az üzletet, és megtörtént, igen.
Tehát egy olyan jelentésváltozás van, hogy valami, ami eredetileg csak valami illegális módon történhetett meg vajazással. Volt a mi időnkben is ilyen, talán hogy hívták ezt, megolajozzuk?
Tehát,
hogy azért, hogy könnyebben
csúszson.
Ugye?
Hogyne.
Jobban forogjon a dolog, forogjanak a kerekek, ebből a képből származik, és aztán valóban van a levajaz, amit én is úgy használok még, hogy az valamit levajaznak, az azt jelenti, hogy ott nem teljesen tisztességesen járnak.
Igen, az ügyvéd levajazta, hát akkor ott.
És nem hallottam még ezt az új használatát, amiről Hamvai Kornél beszél, hogy már nem is kell, hogy stikli legyen benne. Igen. Elég az, hogy elintéztük.
Ő jó megfigyelő, ugye maga író, drámaíró, tehát figyeli a nyelvet. Valóban, ugye nem a jelentés változik meg, hanem ahogy mondani szoktuk, a konnotáció. Tehát a jelentéshez hozzá kapcsolt háttér, hogy például csúnya módon, illegálisan, barátilag,
stb. Hogy ez most része a jelentésnek, vagy nem tudom.
Mindenesetre valóban semlegesedik a jelentés, ugye elvész belőle az a mozzanat, hogy csúnya módon történt.
Igen, de ez nem egy különleges jelenség, nem, ugye? Tehát hogy... Igen. Nem. Jó.
Igenis. Te jössz.
Az érdekes benne csak annyi, hogy egy bűnös gyakorlatot jelentő szó elkezdett normális gyakorlatot. Nem tudom, hogy ebből valami társadalmi következtetés lehet-e
volna. Ez nyelvészeti műsor, nem szeretnénk azt mondani, hogy a bűnös gyakorlat lassan elfogadott normává válik a magyar nyelvterületen. Ezt mi nem akarjuk mondani.
Schwab Zoltán nevű hallgatón kérdezi, sokszor hallottam, hogy a magyart azt különbözteti meg az indogermán nyelvektől, hogy a van szót nem tesszük ki, hanem névszói állítmányt használunk. Halkan megjegyzem, hogy a nyelvcsaládokat nem szokták ilyen konkrét dolgok megkülönböztetni, mert egy nyelvcsaládon belül is nagyon sokféle nyelv szokott lenni.
Igen.
De jó, rendben van. Magyarul azt mondom Dániel német, de németül Daniel ist Deutsch. Csak hogy ez nem mindig igaz, hiszen magyarul magyarul is Dániel otthon van, ugye arra céloz hallgatunk, hogy ott van benne a van, tehát Dániel otthon van,
igen.
Nem hiányzik a van, innen nem hagyható el. Másfelől oroszul Dániel Doma elhagyják, pedig az orosz is indogermán nyelv. Ugye mi itt az igazság? Most ugye még egyszer megismétlem, Dániel Doma otthon van, elhagyják, holott ezt se németül, se magyarul nem lehetne elhagyni, ugye? Tehát az az eset.
Igen.
És ők mégis.
Pedig az orosz az egy indogermán
nyelv. Hát ebből azt látjuk, hogy van három nyelv, a német, a magyar és az orosz, amik ebben a két példában mind a három különbözik egymástól, és az, hogy történetesen ebből kettő ugyanahoz a nyelvcsaládhoz tartozik, én ezt nem tartom ennyire jelentősnek, mert a nyelvtan a nyelvcsaládokon belül nem szokott annyira egységes lenni. Hát a szókincsel szoktuk általában a nyelvcsaládokat azonosítani, mert a szókincs az általában egy nagy részt, és főleg ugye az úgynevezett alapszókincs, tehát a legalapvetőbb szavak.
Igen.
Testrészek, kézzel végzett cselekvések, stb. Tehát ezek szoktak azonosak lenni, és azt nem szoktuk megfigyelni a nyelvcsaládokban, hogy ilyen nyelvtani részletekben azonosak legyenek.
Nem? Azért hát... vannak érdekes jelenségek, nem például az elöljárók használata, tehát, hogy németül, angolul és oroszul in Berlin, vagyis igen. Ban Berlin, magyarul meg Berlinben. Azért ez egy érdekes különbség, amit azért az indogermán nyelvek hát szeretnek legalábbis, vagy gyakran csinálnak. De akkor most magyarul tényleg akkor kell a van, vagy nem kell a van? Mi a helyzet ezzel?
Hájjáj! Hát az első példa Dániel német, ugye? Ez egy olyan típusú mondat, amit úgy hívunk, hogy ugye névszói állítmánynak szokták nevezni ezt a fajta állítmányt, és a magyarban a névszói állítmányban a jelen időben nem rakjuk ki, nem szerepel létige. Ugye ez a alapszabály.
Na de várjál, és én német vagyok, nem én német.
Ja, bocsánat, harmadik szemében csak.
Ugye?
Persze.
Na de még...
A harmadik szemben többes számban, és ők németek, és nem németek vannak. Tehát
azt mondtad jelen időben, de várjál, hát...
Hát ha Dániel német volt, ott már muszáj kitenni.
Aha, és te azt akarod, hogy Dániel német legyen. Az is jelen idő, nem?
Ezen elvitatkozgathatunk, kimondtam, elvitatkozgathatunk.
Igen.
Hogy a magyarban tényleg úgy van-e az iger idők rendszere, hogy vannak idők és módok, vagy pedig ez egy kutya.
Aha.
Én azt mondom, hogy van jelen idő, múlt idő, feltételes, meg kötőmód, vagy felszólító mód alak.
Aha.
Nem alkot ez olyan szép szabályos rendszert, hogy végigfutnak a módok minden időben, mert
igaz,
az nagyon igaz. Sok luk lenne ebben a rendszerben.
Igaz, igaz.
Szóval úgy értettem, hogy kijelentő mód jelen időben.
Így van.
Tehát összefoglalva a névszói állítmánynál a magyarban kijelentő mód jelen időben, harmadik szemében nem tesszük ki ezt a bizonyos kopulát, vagy létigét.
Tehát ez egy nagyon...
Egy speciális
ez
eset.
Ez egy speciálisebb, bár nagyon gyakoriak az ilyen mondatok, igen, ez kétségtelen. De,
és ebben igen. Különbözik a némettől.
Ahol kötelező.
Ahol kötelező.
Vagy az angol is ilyen, vagy a francia.
De igen. Már az orosz nem ilyen egyébként. Tehát ebben ő ugyan más orosz példát hoz, nem ilyen névszói állítmányosat.
Igen.
De
igen.
Az oroszban sem teszik ki. Szemben más szláv nyelvekkel egyébként, ahol kiteszik, ugye?
Igen. Tehát, igen. Lengyelül, csehül, igen.
Lengyel,
igen.
Jest,
igen.
Délszlámban, je.
Igen, tehát igen, igen.
Ez látjuk, hogy még ennyire egy nyelvcsaládnak egy ágán belül is vannak különbségek ilyen dolgokban.
Ugye az orosz, az van, hogy az összes személyben, én, te, ő, mi, ti, ők, mindenütt hiányzik a
mindenütt
van.
Mindenütt hiányzik.
Tehát ő erősen van törlő.
Igen.
Ugye van törlő, míg a magyar, ugye akkor az enyhén van törlő, mert csak a harmadik személyben
igen.
Kell törölni.
Igen. Az oroszon kívül itt a környező szláv nyelvek pedig egyáltalán nem törlik, és a német sem egyáltalán nem törli a kopulát.
Igen, 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 igen.
Na most egy másfajta mondat az, hogy Dániel otthon van. Ugye,
igen.
Mert itt nem névszója az állítmány, nem hagyományos elnevezés szerint, hanem egy határozó
igen.
Szó van, vagy egy határozó van az
igen.
Állítmányban.
Igen.
Itt ebben az esetben egy helyhatározó. A valahol levést, vagy a valamikor történést kifejező igéknél, vagy mondatoknál van ez, és ott a magyarban általában nem hagyható el a kopula, vagy a
létigen. Így van, a németben pláne nem.
Néhány kivétel van, nagyon érdekes esetek vannak, hogy már 7 óra, meg ilyesmi.
Aha.
Bár az, ott igazából az, nem, hát az, se, az nem is ez a kategória, mert a 7 óra az egy névszó tulajdonképpen.
Igen, igen, igen. Igen.
Bocsánat, tehát ezt most kár volt ide keverni. De hogyha általában, hogyha határozói jellegű az állítmány, akkor ki kell tenni a magyarban.
Igen.
valahol van, valamikor van, valahogyan van, ugye igen, jól van, meg ilyesmi.
Igen, igen. Az oroszban ilyenkor
na,
sem.
Na, az oroszban ilyenkor sem, ez az érdekes, igen, ugye? Igen. És a németben meg igen.
Igen.
De a minden esetre a hallgatón kérdésének a lényege, hogy hogy lehet az, hogy egy nyelvcsalád, tehát hogy az rendben van, hogy a magyar nem tartozik bele ebbe a családba, de az orosz meg a német igen, de ismétlem, egy nyelvcsaládon belül is óriási változatosság lehet ilyen kérdésekben.
Akkor elmondhatjuk, talán használjunk szakifejezéseket. Az, hogy melyik nyelvcsaládba tartoznak a nyelvek, azt a biológiából kölcsönvéve genetikának nevezhetjük. Nyelvi genetika az, hogy melyik nyelv miből származik. Tehát azt mondhatjuk, hogy a német és az orosz, és az angol, és a francia, spanyol között genetikai rokonság van. Ha tetszik,
vagyis
akár azonosságnak is.
Közös nevezik. Felmenőik vannak.
Így, ugye ez ugyanabból a nyelvből hasadtak széllyel. Amiről most beszélünk, hogy most akkor törli a vant, nem törli, de mikor törli, az meg igazából tipológia, így szoktuk nevezni, ami hát a jelenlegi mienségét, típusát fejezi ki, és hogy a genetika és a tipológia az két különböző dolog. Ugye ezt kell itt világosan látnunk. Mintha mondhatnám azt nem, hogy tipológiailag a denevér az a madarakhoz hasonlít, mert röpköd össze-vissza. Genetikailag az emlősökkel egy kategória, ugye, és a hagyományos állatrendszertan az a genetika alapján.
Igen, de végülis van a jog alapja, vagy hogy mondjam, létjogosultsága a funkcionális osztályozásnak
igen,
is természetesen, hiszen az állatvilágban is beszélünk ragadozókról, meg növényevőkről, aminek semmi köze a genetikához, hanem ez egy életmódbeli
így
kérdés,
van.
De attól ez egy fontos különbség. Hogy...
Így van, tulajdonképpen ők ezt azt hiszem etológiának hívják, ugye, hogy mit eszik, meg hol lakik, meg hova
nem
jár.
Nem
meg...
tudom, hogy hívják, igen.
Azt hiszem ez az etológia, és akkor a krokodilus az ugyanúgy ragadozó, mint az oroszlán.
Igen.
Igen.
Tehát az ugyan létezik, amit az előbb az előjáró szóknál mondtál, hogy előfordul az, hogy egy nyelvcsaládon belül, ha nem is abszolút mértékben, de valamennyire tendencia szerűen vannak hasonlóságok. Ez furcsa tulajdonképpen, hogy átöröklődnek hasonló vonások leszármazott nyelvekre, rokon nyelvekre, de ez egyáltalán nem szükségszerű.
Nem, nem, igazad van.
És az, hogy ritkán alakult ki az előjáró szók helyett az indoeurópai nyelvekben ritkán alakult ki olyan esetragozás, mint a magyarban, vagy talán egyáltalán, most nem esküszöm meg, hát... hogy nincs-e ellenpélda, de ez egy tulajdonképpen véletlen.
Igen. Igen, igen. Jó, esetragozás van a régi nyelvekben, meg még ma is.
De nem olyan, amilyen a magyarban, ami tulajdonképpen az előjárókat helyettesít.
Így van, így van, így van, így van. Még talán azt is megjegyezhetnénk, hogy a melléknév, főnév sorrend, hát az egy olyan érdekes kérdés, mert csak kétféle van. Vagy előtte van, vagy utána van. Tehát vagy azt mondom, hogy zöld ház, vagy azt mondom, hogy ház zöld.
Hát van még egy elvi lehetőség az, hogy akár itt, akár.
Ja,
itt.
Jó, értem, igen. És hát ugye a németbe, meg a magyarba csak eléje lehet tenni, zöld ház, grünes Haus, olaszul, meg franciául, meg mit tudom én, ugye a neolatin nyelvekben, meg csak utána lehet tenni Casa Verde, Maison.
Igen, azért mondtam, hogy van ez a harmadik lehetőség, mert a latinban például lehetett elé is, meg
ez
utána
igaz,
is.
Ez meg talán az oroszban, lengyelben is lehet ezzel
hát azért játszani. Azért ott stilisztikai különbség van, a lengyelben általában utána rakják, és jelölt, és más jelent egy kicsit, ha elé,
jó,
az oroszban meg fordítva.
Jó, de létezik igen. A magyarul, meg hát egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy ott szalad egy kutya fehér.
Igen.
Igen. Jó.
Jó, talán még egy kérdésre van időnk, ugye? Kovács Gergely nevű hallgatónk kérdezi, van egy új jelenség, ami engem nagyon zavar, hát ezt én őszintén sajnálom, de pedig tudom, változik a nyelv, meg minden. De mi az, hogy politika? Egyre több megszólalótól hallom rádió és tévéműsorokban.
Hát ez furcsa.
Már úgy érted, hogy furcsa, hogy nem hallom. Én se hallottam.
Én se hallottam.
Ma is volt egy a Hír TV-n, de Klubrádión is felfelüti a fejét. Ez valami új jelenség a magyarban, ami a spanyolban, franciában már rég megvan. Úgy érti, hogy a latin illből így, hát ez a franciában, igen.
Hát.
A spanyolban nem ez történt, ott az el maga változott néha jövő, de ez most szerintem más kérdés. Nekem nem tetszik. Ha valaki politológus, riporter vagy egyéb hivatásos megszólaló, az a minimum, hogy nem sejpeg olyan helyen, ahol nincs rá oka. Kíváncsi lennék arra is, más szóval is történik-e ilyesmi mostanság. Esetleg nem sokára a politikát is elipszilonnal kell majd írnunk? Talán nem is a jelenség új, hanem új szó vonódott az elipszilonosodás hatája alá? Ráadásul nemzetközi, azaz görög kifejezés. Az is érdekes, hogy csak médiában megszólaló embertől hallottam így eddig, mezei állampolgártól nem. Nos.
Hát köszönjük ezt az alapos hozzászólást. Megmondom őszintén, sem nekem, sem Kálmán Lászlónak ez a jelenség nem ismeretes. De hát tudom képzelni, hogy a gyors beszéd miatt, és akkor viszont a dolog nem ide tartozik, ugye ha el van magánhangzók között, nagyon ingatag, és nagyon könnyen kiesett, különösen ha í van utána, és lehet, hogy hallgatunk fülét, ez úgy üti meg, mintha ott jé volna. Tehát ha én sokat beszélek a szilícium elemekről, szilícium, ugye, akkor a szili részben az ellet valóban elhagyhatom, és azt mondom, hogy, és akkor a szilícium elemeket is beletesszük, tetszett figyelni, most direkt gyorsan mondtam, és akkor a szilícium elemeket, és akkor a szilícium elemeket is beletesszük, valóban marad a két í között, ha nagyon akarom, egy ijészerű hang. Most hát lehet, hogy valaki gyorsan és sokat használja, ugye, a politika szót, akkor ez megtörténik.
Igen, és valami ilyesmit akartam mondani, hogy lehet, hogy a hallgatónk, amit hall, azt ő, az ő, őt az LY, vagy az L, vagy a J hangra emlékezteti a legjobban, de az ilyen gyors beszédbeli jelenségeknél az egyik legfeltűnőbb dolog, hogy olyanokat hallunk, amiket egyébként soha. Tehát ezt a nyelvészeknek van erre mindenféle szakkifejezésük is, de ezzel nem terheljük a hallgatókat. Tehát, hogy megjelennek olyan hangok, amik egyébként nem beszéd hangjai a nyelvnek, igen. És az, hogy ez jösszerű lenne, én nem tudom, persze a politikát az így kimaradásával, ugye, ez a hangsúlyos magánhangzó utáni, igen, magánhangzó kiesés az olyan hétköznapi, mint a...
A politikai tudom, gyakorlatban.
Mint a pitypang a mezőn.
Igen.
Tehát az, hogy kiesik a politikából az L utáni I, ez nagyon gyakori. Hogy ezen kívül még valami ijesedés is történik, ezt nem tudom, de még az se kizárt. És arra hívnám még fel a figyelmet, az Ádám mondott, hogyha gyakran használjuk, ugye ez mindig azoknak a nyelvére jellemző, és ezért lehet az jó megfigyelése hallgatónak, hogy a médiában, ugye ott beszélnek sokat a politikáról.
Igen.
Hogy ez annál inkább jelentkezik, minél többet emleget valaki. Vagy tessék megfigyelni, hogy szakszervezeti funkcionáriusok a szakszervezet szót hogy ejtik ki. Tehát a szakszert, és ott a két E között vagy van valami, vagy nincs, de mindenképpen egy olyan tüneményt hallunk ott, amit egyébként a magyar nyelven nem hallunk.
A szakszeti mozgalom, ugye? Igen.
Vagy
igen.
Tessék meghallgatni polgármestereket, hogy hogyan mondják az önkormányzat szót. Tehát ott is nagyon sokféle dolgot. Önkormányzat.
Igen.
Mert ők gyakran használják.
Hát ez érthető.
És ott valami vészerűt szoktam én például hallani az önkormányzat. Hallgassuk meg a BKV szakszervezetének a képviselőjét, amikor a járművezetőkről beszél. Jávezetők.
Igen.
És az, amit ott az A és a Z között hallunk, hát én meg nem tudom mondani, hogy az micsoda.
A pályázat szót.
Vészerű jelenség, de hát...
Igen. A pályázat szót rendszeresen pázat. Szokás mondani, tehát a második pázati fordulóban majd erre fog.
Igen, de hogy ez pont olyan, mint más ák, ebben én nem vagyok teljesen biztos. Igen. Tehát az lehet válaszolva a hallgatónak, hogy ő ott valami olyasmit hall, amit máskor nem nagyon szoktunk hallani.
Igen,
ami
de...
nem része a normális hangkészletünknek, igen, és lehet, hogy őt a jére emlékezteti, de én majdnem biztos vagyok benne, hogy az nem egy tiszta... Igen. Nem egy tiszta jé. A gyors beszédnek ez az egyik jellegzetessége. Igen.
Különösen nem, hát nem helyes, vagy nem szakszerű, de hát jó, nem kívánjuk, hogy szakszerű legyen, ezért csak most mondom, ez sejpegésnek nem lehetne.
Ja, igen.
Ez
igen.
Egy gyors beszéd jelenség. Mondok egy példát, ami talán mindenkinek ismerős, az olyan szót szoktuk annak mondani, ugye? Olyan gyorsan jött, hogy nem is tudtam félreugrani. És ez egyébként ilyen hang nincsen a magyarban. Jó.
Jó, köszönjük szépen a figyelmet, a jövő héten találkozunk. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
Viszont hallásra.